mikrofon. Akkor ezt elkerül, hogy a szükséges. Jó, szép napot kívánok mindenkinek, Nagy Róbert vagyok. Nem tudom, mikrofon nélkül is hallható, illetőleg a felvétel minőségesen fog kárt szenvedni. Igazából az én feladatom az lesz, hogy azok az adatok, amiket Balázs és Nóra bemutatott, a mögött rejlő olyan mélyebb összefüggéseket az igazgató interjúk alapján bemutassam, amelyekre egy kérdőjes felmérés nem feltétlenül mutat rá, vagy nem feltétlenül alkalmas ennek a prezentálására. Hogy a probléma felvetésemet azzal a sokat látott és sokat hivatkozott képpel kezdeném, ami nagyjából kirajzolja egyetlen vizualizált formában, hogy miről is szól napjainknak az a diskurzus, a párbeszéde paradigmái, amelyek azt vizsgálják általánosan, hogy a technológiai fejlődés hogyan hat társadalmi folyamatokra, és ez ember a társadalom egyik reprezentáns intézményére, az iskolára. Másrészt pedig, hogy milyen megközelítést érdemes ebben alkalmaznunk. Ez a kép ugye nyilván a jelenlévők ismerik a történetét, ugye nagy felháborodás váltott ki, apokaliptikus víziók láttak napvilágot abban a tekintetben, hogy most már Rembrandt sem érdekli a fiatalokat, mi lesz velünk. Aztán ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt egy olyan esetről van szó, amikor a Rembrandt képnek helyt adó amszterdami Holland Nemzeti Múzeum egy applikációt fejlesztett, amelynek segítségével fiatalok háttérinformációkat gyűjthettek erről a képről. És talán ez a kép elvezette ezeket a fiatalokat arra, hogy utána nézzenek, hogy milyen múzeumról is van szó, esetleg elolvassák a Wikipédián, hogy mit kell róla tudni, vagy esetleg a Wikipédiának az egyik kereszthivatkozásával Rembrandt festményéről is további információkat gyűjtsenek, és kiderüljön számunkra, hogy ennek az eredeti címe nem is ez volt, mert eredetileg nem is éjszaka volt ez az őrjárat, hanem nappal csak az évszázadoknak a porra rá rakódott és elsötétítette el a képet. Aztán végül le lehet tölteni azt az applikációt, amiről az egész történet szól. A kérdésünk persze az, hogy volt nincs, a South Park ismert jelenetét idézve, ezzel megszűnt-e a probléma, ezzel megoldottuk és bemutattuk-e azt az irányt, amit a technológiának az oktatásban képviselnie kell, hogy ennél mélyebb összefüggéseket is föltárhatunk. Az elméleti szakirodalom is, meg a tudományos közvélemény is megosztott ebben a kérdésben. Jó pár ilyen metaforikus közelítést hoztam ennek alátámasztására, és látják a jelenlévők is, hogy itt azért többségében vannak azok a sokszor negatív, vagy inkább azt mondom, hogy óvatos megfogalmazások, akár a világfalúra, vagy akár ugye a Castells-féle modellre gondolva, ami azért arra hívja fel a figyelmet, hogy óvatosan bánjunk ezzel a kérdéssel, és vizsgáljuk meg alaposabban, hogy mindez hogyan hat a pedagógiai rendszerekre. Egy pár idézetet hoztam, mindegyiknek van egy, vagy ezeknek van egy közös pontja, hogy az adaptáció fontosságára hívják fel a figyelmet. Arra, hogy a technológiai változások nyilván az iskola ajtajában nem megállíthatóak, és az iskolából ezek teljes mértékben ki nem zárhatóak, de nézzük meg, hogy egy alapvetően hagyományos, konvencionális rendszer, mint az oktatás több száz év alatt kialakult intézményrendszere, hogyan tudja ezeket a megoldásokat és eljárásokat befogadni, és hogyan tud ebből produktivitást létrehozni. Ugye, hogyha pillanatnyi helyzetképet vizsgálunk, akkor itt Picasso önarcképére érdemes utalnom. Több mint 15 önarcképet festett magáról, és az életének különböző szakaszaiban egészen eltérő módon látta saját magát. Talán nem véletlenül, hogy egyre tapasztalta bölcsebb lett, önmagát egyre torzabb formában mutatta meg, egyre absztraktabb formában. Minél több tapasztalatunk van a digitalizációval kapcsolatban, meg ennek oktatásszerű felhasználására, hát talán az, nem az absztrakció mértéke növekszik, de talán a kép valamelyest változni fog. Amit én most bemutatok, a komplex alapprogram keretében, a pilot évben folytatott kutatásnak az eredményeire épülő egy-két érdekes kitétel, és talán érdemes ezt a Gertner-féle hype effektus görbén is elhelyeznünk. Balázs előadása is utalt rá, hogy talán már túl vagyunk a nagy csalódásnak az időszakán, azonban biztosan túl vagyunk, amikor azt gondoljuk, hogy ez mindent meg fog oldani. Pedagógia több évszázad alatt is ciklikusan ismétlődő problémakörökre ez majd végérvényes és visszavonhatatlan választ fog adni, de talán már a nagy csalódás időszakán is túl vagyunk, amikor rájöttünk, hogy ez sem fog mindent megoldani. És ha szabad ezzel a képi megoldással bemutatnom, hogy mintha rákerültünk volna a produktivitásnak az emelkedőjére, és az, hogy a komplex iskolák Magyarország térképen úgy helyezkednek el, mint hogyha a Gertner görbének az emelkedő szakaszán lennének, ez talán nem véletlenül van így. Ugye a komplex alapprogram arra próbál egy megoldás, és ezen is a digitális alapprogram megoldás kínálni, hogy hogyan tehető élményszerűbbé a tanulás a diákok számára, hogyan válhatnak ők ezáltal motiváltabbá, és hogyan lehet ezzel több átételen keresztül csökkenteni az iskolai lemorzsolódásnak a mértékét. A digitális megoldások mindegyikre kínálhatnak olyan alternatívát, ami ezt a célt szolgálhatja, és erről meggyőződni ezzel a kutatással, vagy hát komplex kutatásrendszerrel próbálunk majd valamilyen választ megfogalmazni. Talán látják, hogy itt alapvetően ebben a komplex alapprogram pilot programjában három kutatási szakasz van, ugye a tanévhez igazodóan évkezdő, évközi és évvégi felmérések, amik érintik mindegyik célcsoportot, mind a pedagógusokat, mind az igazgatókat, mind a tanulókat és mind a szülőket. És az eddig bemutatásra kerülőket kísérve vezető interjúkat folytatunk mindegyik adatfelvétel időszakban. Ez mély interjú keretében történik meg, kutatási asszisztenseknek a bevonásával, és ezek a kutatási asszisztensek által rögzített beszélgetések és szó szerinti gépelt változatokból készített tartalmi kivonatok által generált kulcsszavas kereséssel kirajzolható különböző mintázatok és karakterisztikák próbálnak választ adni mindazon adatoknak a hátterére, amit itt a kollégák az előbb már hivatkoztak és visszahoztak. Én ezeket az adatokat alapvetően három nagyobb csoportba soroltam be. Az egyik ugye a vezető interjú felépítéséhez kapcsolódóan a vezetőknek a pedagógiai célkitűzései. Azt nézte meg az interjúkat átolvasva, átvizsgálva, hogy milyen módon jelenik meg a digitális aspektus ebből a kérdésben. A másik, amit vizsgáltam, hogy a tanulói motivációra hogyan hat az IKT eszköz használat. A harmadik pedig a legutolsó sorban szereplő, hogy a komplex alapprogram, digitális alapprogramjának a bevezetéséhez kapcsolódva milyen véleménye van az iskolaigazgatóknak, az első időszak alapján milyen tapasztalatokat tudtak megosztani az asszisztensekkel. Az első ebből a szempontból az első dián ugye az látható, hogy melyek azok a fogalmak, amik visszatérően az általam vizsgált 48 vezető interjúban megjelennek a vezetők pedagógiai célkitűzései között. És ha külön-külön megvizsgáljuk ezeket a szempontokat, akkor érdemes kapcsolatot teremtenünk a digitális pedagógia, vagy digitális alprogram, vagy általában a digitalizáció oktatásban való részvételével. Ugye biztos háttér, ez nagyon sok esetben elhangzik az iskolának az egyik feladata, hogy hátteret nyújtson a gyermekeknek. Talán ez a biztos háttér vonatkozhat internetbiztonságra, talán vonatkozhat információ közötti eligazodási képessége, információk relevancia szerinti osztályozásának a lehetőségére. Nagyon sok esetben említették az otthon funkciót, ez sem véletlen, ugye a szociokulturális háttér azért nagyon sok mindenre választ ad itt a korai lemorzsolódás és iskolaelhagyás problémáját illetően. Nem véletlen, hogy ezeknek az iskoláknak otthoni funkciókat is sok esetben el kell látniuk az otthoni funkciók működésének hiányában. Az ablaknyitás nagyon érdekes képi megjelenítés, ez több igazgatónál is különböző formában megjelent. Hát mi más lenne erre alkalmas azok számára, akik ezt fizikailag nem tudják megtenni a világban való közlekedést, hogy az internet által nyíljon meg számukra ez a világ. És nagyon sok esetben jelent meg az örömforrás, mint intézményi cél, abban az összefüggésben, hogy a diákok számára örömöt jelentsen iskolába járni, és a tanulás önmagában örömet jelentsen. Erre ugye vannak olyan előzetes hipotézisek, hogy talán a digitális eszközök használata, egy számára komfortos eszköznek a használata, ami egyébként őnek egy jutalomfalatként funkcionál a mindennapi életvezetésében. Talán akkor ez a jutalom hatás majd a tanulási térbe is áthozható, és ott is aképpen fogja ezt megélni, hogy ez most egy számára kellemes elfoglaltság. A szakmai célok között ezt a négyet szeretném kiemelni. Minden intézményvezető beszélt a kompetenciafejlesztésnek a szükségességéről. Ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon összetett fogalom, és nem is feltétlenül mindig ugyanazt értjük alatta, de emellett nagyon élesen a digitális kompetencia lehetősége megjelenik. A folyamatos módszertani megújulásnak a szükségessége, a differenciálás és a kreatív tanároknak a megléte. Aztán persze van az igazgatói interjú későbbi részében árnyalódik ez a kép, hogy ezek a vezetői célkitűzések mennyire találkoznak a tantestület és azon belül a pedagógusoknak a saját szakmai életükre vonatkozó elképzeléseikkel. A következő, amit szeretnék kiemelni, az IKT eszközellátottságra vonatkozólag kirajzolódó mintázatok. Ezeket két csoportba tettem bele, ahogyan itt az ábrán is látható. Az egyik az, hogy nagyon úgy néz ki, és erre a korábbi előadások is egyébként választottak, hogy amelyik iskola pályázik, annak van eszköze. És itt a rép előadásában elhangzott egy mondat, hogy az igazgató a kulcs, az iskola igazgató hozzáállása a kulcs, azt hiszem ez a mondat így volt szó szerint, hogy a szabad idéznem. És valóban erről szól a történet, hogy az, amit a Balázs előadásában is láttunk, hogy az iskolák döntő többsége elégedett a saját informatikai felszereltségével. Nyilván ez nem független az elérhető pályázati lehetőségektől, emlékeim szerint közel kétharmada így nyilatkozott. Aki meg nem, ott nagyon úgy néz ki, hogy sok esetben iskolai tehetetlenség, vagy vezetői tehetetlenség, vagy ambícióhiány áll amögött, hogy az iskoláját pályázati forrásokban nem fejlesztette. Ebből talán következhet az, hogy IKT eszközellátottság oldaláról az intézményeknél ezek a feltételek megállnak. Két nagyon jellemző mondatot viszont behoztam szó szerint idézetben. Az egyik, hogy tavaly 30 tablettet kaptunk a digitális fejlesztési pályázaton, még egyet sem kértek ki belőle a pedagógusok. hogy ez az élmény, aki így a pedagógia mindennapjaiban benne van, talán ismerős a csipketerítővel leterített laptopok az iskolai üvegszekrényekben, ahogy a régen nagymamánk tévének a tetején láttuk. Ez a, sajnos ez a mindennapokra egyébként jellemző, ennek az okai persze később elő fognak majd jönni. A másik általam nagyon jellemzőnek vélt idézet, a nálunk sajnos nagyon kevés az informatikai eszköz, ráadásul nálunk a házirendben szerepel, hogy nem hozhatják el a gyerekek a mobiltelefont. Tehát itt van egy ilyen látszólagos paradoxon, amit a hoz magadra az eszközöde, mint a komplex alapprogram egyik karakterisztikus jellemzője feloldhatna, és ezt az igazgató két egymás követő mondatban mondta, hogy nincsenek eszközeink, és egyébként így a gyerekeknek, hogy az ő meglévő eszközeinket behozzák. Tehát erre van megoldás, nagyon úgy néz ki. Ha most behoznánk olyan adatsorokat, ami technológiai oldalról közelít a kérdéshez, és megnéznénk Magyarországon az internetellátottságot, megnéznénk az eszközellátottságot, megnéznénk a mobil előfizetéseknek a számát, akkor azt láthatjuk, hogy majdnem, hogy szociokultúrától és háttértől független az eszközellátottság a gyerekek részéről megvan vagy meg lenne. De azt is látjuk nemzetközi összefüggésben, hogy a különböző országok oktatáspolitikái igazán nem tudnak jól reagálni a helyzetre, ugye Balázs hozta 2015-ös PISA megállapításokat, és ha megnézzük, hogy mondjuk ebben a kérdésben mondjuk Franciaország és Törökország is ugyanarra megoldásra jutott, pedig hát a két ország nagyon kevés szempont alapján összehasonlítható, de nagyon kevés szempont alapján mutat hasonló vonásokat, és mind a kettőn ugye tiltották az általános iskola alsóoktatásban a mobiltelefon iskolai használatát, akkor azt láthatjuk, hogy itt azért van bizonytalanság ebben a kérdésben. A következő terület, amit szeretnék bemutatni, az a pedagógus attitűd. Itt kettő ilyen szakadékot tudtam az interjú elemzése során felállítani, megrajzolni, ha ki nem is ásni, mert én csak feltártam ezeket. Az egyik egy generációs szakadék, ami egyrészt pedagógus-pedagógus relációval is jelentkezik. Rendszeres és visszatérő vonás volt az igazgatók részéről, hogy magas az átlagéletkor a pedagógusoknál, nagyon sokan nyugdíjat várják, ezt én egyfajta csehovi elvágyódásként apostrofáltam, de nagyon sok esetben ez megjelenik egyébként, hogy már csak a nyugdíj húzzuk ki valahogyan, eddig is megvoltam ennélkül is megleszek. De nagyon nagy probléma, hogy az idősebb kollégák, és nem csak ismerethiány miatt, hanem ambícióhiány miatt is már nem akarnak ezzel a dologgal foglalkozni, viszont ők adják a tantestületeknek a gerincét, hogyha megnézzünk ilyen pedagógusok által életkorára vonatkozó vizsgálatokat. A másik pedig, amit ugye szintén elhangzott, hogy azok a pedagógusok, akik pályán vannak, nem így szocializálódtak. Persze a megoldás lehet, hogy jöjjenek a fiatal pedagógusok, akik már így szocializálódtak, és természetszerűen használják meg ezeket az eszközöket és megoldásokat, de ezek a fiatal pedagógusok nem jönnek. Az életpályamodell egy bátortalan kísérlet ennek a kérdésnek a kezelésére, de átütő eredmények nincsenek, ugye azt talán megállapíthatjuk, hogy nem lett ettől vonzó. Ugye Egerbe pedagógus szakosokat is tanítunk, és ez a fajta motiváció hiány már az első évfolyamosoknál megjelenik. Tehát még kisebb kell, hogy kerüljön a pályára, már nem feltétlenül akar ezzel a területtel foglalkozni. A másik pedig a pedagógus és a diák között meglévő, szükségszerű a generációs különbség, de inkább az eszközhöz való kapcsolat, vagy az eszközzel való munkálkodásban megjelenő eltérő álláspontok. Itt azért olyan mondatok is elhangzanak, hogy a tanár nem tud a digitális eszközökkel alapszinten bármit is csinálni, azt a gyerek nem tekinti senkinek. Ők ezt a világot már jobban ismerik. Tehát van egyfajta ráhagyás, másrésztről meg ugye annak a föloldása, hogy a gyermek készségszinten használja, bár azt is hozzá kell tennünk, hogy ez a készségszintű használat, ez funkcionális használatot jelent, tehát az egyes funkciókat ő tudja kezelni, de semmiképpen nem tartalmi eszközhasználatot jelent, és végképp nem jelent médiatudatosságot, vagy tudatos médiahasználatot a gyermekek részéről. Itt kéne valahogyan egyfajta javaslatként megfogalmazva, hogy a gyermek készségszintű eszközhasználata és a tanári tudatosságból jöhet neki valamilyen kollaboratív munkaformában, valamilyen közös munkálkodás, ahol senki nem érzi magát kellemetlenül ebben a helyzetben. És ugye mind az elméleti fölvezetés, mind így az interjúnak egy-két szemelvényezett mondata mégiscsak azt sugallja mi számunkra, meg hát az evolúciós örökségünk is ez, hogy a továbbélésnek a kulcsa az a adaptációs stratégiának a megválasztása, hogy meg kell találni azt a helyes módot és arányt, ahogyan ez kezelhető. Azt gondolom, hogy erre a komplex alapprogram egy jó keretet jelent, és a pilot program egy kellően nagyszámú mintát biztosít ahhoz, hogy ezeket az adatokat aztán kellő módon értékelve és utána fejlesztési javaslatokat megfogalmazva a programvezetés számára tényleg olyan megoldások jöjjenek létre, amelyek nyilván egy sokkal bonyolultabb rendszer és egyéb társadalmi gazdasági szempontokat is figyelembe vevő, ám bár az befolyásolni nem tudó, ugyanakkor az iskolán keresztül ható megoldások jöjjenek létre. Ugye erre vállalkozott a program, és ezekkel a mérésekkel próbáljuk ezt igazolni, és javaslatainkat megfogalmazni a programvezetés számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és várom a kérdéseiket.